műsort a Solid State Logic és az SE Electronics magyar képviselete, az Audiomonda támogatta.
Bár a fekete macskákhoz a hiedelmek szerint negatív dolgok kötődnek, itt Budaörsön megdőlni látszik a teória, hiszen egy ilyen négylábú kedvenc felügyeli napi ténykedését gazdájának, hangmérnök férje mellett. A mai Borskaszt adásban Zahorán Adrien rádiós bemondóhoz látogattam el, akivel a beszéd fontosságáról, szakmáról és a Magyar Rádiónál eltöltött 26 évről elmélkedtünk. Adrien, nagyon köszönöm, hogy fogadtál itt az otthonodban.
Szervusz Csaba, szervusztok kedves hallgatók, illetve jó napot kívánok!
1981-ben, amikor a Bródy Sándor utcai épületbe beléptél a Magyar Rádióba, több száz jelentkezők közül csak ketten maradtatok.
Igen, Bérci Krisztinával, sajnos ő nem régen meghalt. Hát nem volt olyan nagyon sok száz akkor, de 300 talán. De a rosták azok úgy történtek, hogy maradt 24, akkor újabb vizsga, újabb tanulás, maradt 12, aztán már csak 4, és először a Krisztinát vették fel, aztán engem egy hónap múlva, mert egy évig jártunk tanfolyamra, tehát 82 elején vettek föl, ahogy a rosta végén mi maradtunk, mindenki akkor szépen elkezdett járni tanfolyamra. És először 3 hónapos szerződést kapott mindenki, aztán ezt hosszabbítgatták 1 évig, 2 évig, akkor már lemár fél éves szerződés, 1 éves szerződés. Mire valakit véglegesítettek, addigra félig megőszült az izgalomban, de hát aztán ez lett. Megválogatták, kit vesznek föl, és az hagyján, de hogy utána a képzés nem abból állt, hogy most akkor 1 évig jársz, hanem onnantól kezdve folyamatosan képzésre jártál halálig.
Úgynevezett mikrofonengedélyre is szükségetek volt akkoriban, ugye?
Hogyne, és abból 3 féle volt, A, B és C kategória. Ez fontos, mert ezt már mindenki elfelejti, és ma már nincs ilyen. Volt a bemondói szint, az volt a legmagasabb, aztán volt a műsorvezetői, és aztán a szakriporteri. És szakriporternek felküzdeli magát műsorvezetői B-kategóriás mikrofonengedélyhez is nagyon nehéz volt, és onnan följebb még nehezebb volt. Folyamatosan tanultunk, folyamatosan ellenőriztek, folyamatosan hallgattak bennünket, írták a hibáinkat, szembesítettek vele, ami kegyetlen volt, de nagyon-nagyon hatásos. Ennek következtében megtanultál önkritikusnak is lenni, hogyha nincs önkritikád, és senkiét nem fogadod el, akkor félre megy az egész. Folyamatosan önkritikát kell gyakorolni, vissza kell hallgatni magad. Ez nem egy narcizmus, minden felvételt, zeneit, prózait vissza kell hallgatni ezerszer, ki kell elemezni, a hibákat ki kell javítani, és egész életedben folyamatosan ezt kell csinálni, különben lemegy a minőség. És minket állandóan ellenőriztek. Ez eleinte borzasztóan idegesítő volt, tehát lerágtuk a körmünket a következő meghallgatásig, de megszoktad, és kellett, mert ez tartotta szinten a minőséget. Hát ez ma már nincs.
Ez a 2007-es búcsú, ez hogy érintett belül?
Rettenetesen.
Mert ugye utána a Budaörsi Rádióhoz jöttél el?
A sok év múlva történt, mert közben még én úgy döntöttem, hogy majd én 51 évesen megpróbálok szabadúszó lenni. Hát ez ebben a szakmában nem megy. Azután olyan helyre költöztünk, hogy hála Istennek itt az utca végén lakott az én drága, volt Budaörs Rádió igazgatóm, és akkor ő kért fel engem, hogy összeismerkedtünk egy kerti bulin.
Egyszerű volt ez, hogy elvállad a Budaörsi Rádiónál a munkát?
Nem. Soha nem voltam még hírszerkesztő. Amit a Nagy Magyar Rádióban magamra szedtem és figyeltem a hírszerkesztőktől, ezt nekem nem tanították, de ragad. Tehát nem úgy volt, hogy valamit meg akarok tanulni, és akkor én majd keresek hozzá könyvet, meg szakembert, hanem hirtelen elő kellett bányászni az agytekervényekből, elő kellett kurkászni, ami 10-20-30 évvel ezelőtt onnan rám ragadt, és azt kellett hasznosítani hírszerkesztőként, plusz hozzá kellett tanulni a technikai részt, hogy magamat veszem, magamat vágom, magam küldöm az anyagot, keresek hozzá képet, föl tudom rakni a honlapra, blablabla. Bla. Ezt én nem igazán szerettem, nem az én műfajom, de nagyon hálás vagyok Roczó Nagy Zoltánnak, amiért erre engem fölkért, és ezt is megtanulhattam öregkoromra, bár mondom, a felét már elfelejtettem.
Bár az éneklés és a beszéd külön műfaj, mégis egytőről fakad. Hogy látod, a mai énekeseknek el kellene egy kis beszédtechnika gyakorlás, mielőtt elkezdik a pályájukat?
Szerintem oda-vissza el kellene beszédeseknek énekgyakorlat, énekeseknek beszédgyakorlat. Ahogy mondtad, ez abszolút egytőről fakad, és egymást segíti. Először is nagyon fontos, és hogyha szakmai tudást akarunk átadni, továbbadni valakinek, már nem is az éneklésről, meg a beszédről és annak a technikáiról kell beszélni, hanem sokkal előrébb menni, és a rekesz légzésről. Fogalmuk nincs esetleg a mikrofon elé ülőknek, hogy az micsoda, mi fánterem, és mi a francnak van. Mert ugyanis, hogyha légzésnél a vállad emelkedik meg, akkor a tüdőcsúcsba veszel levegőt, egy idő után elfogy, és meg fogsz fulladni, és nem fogsz tudni beszélni. Meg kell tanulni a rekesz légzést, amivel a has mozog. Úgy töltöd meg a tüdőt, hogy már van egy oszlop, amire tudsz támaszkodni, azt gondolatban fölviszed fejbe, na akkor lehet a megfelelő fejtartással, a gége lazításával a hangot az homloküregbe, arcüregbe úgy elhelyezni, hogy az kijöjjön. Ne csak befele beszéljél, mert van akinél azt érezni, hogy saját magánál, mintha beszívná a levegőt, és befelé megy a hang, annak a hangnak kifelé kell menni ahhoz, akit meg akar szólítani, és ahhoz meg kell zengetni, és az egésznek kifele kell adni egy hatásos, hiteles képet.
Mivel fejleszthető a beszédkészség otthon, autodidakta módon?
Nem ajánlom az autodidakta módot. Mindenféleképpen valamilyen szintű szakembert, valakit a szakmából, egy kollégát, aki helyre teszi azt, hogy eleve, hogy üljél, hogy álljál, a testtartás milyen legyen, az sem mindegy, mert a beszédben és az éneklésben ugyanis nem csak a fej és a hang vesz részt, meg a mimika, a tekintet, hanem az egész test. Autodidakta módon nem hiszem, hogy fogja tudni az illető, hogy mit kell csinálni, mindenféleképpen valamilyen szakmai segítséggel meg kell alapozni, akkor lehet vásárolni nagyon jó könyveket, amikben például szöveggyűjtemény is van, Montág Imre könyveit nagyon tudom ajánlani, Balázs Eszter könyveit nagyon tudom ajánlani szöveggyűjteményekkel együtt, és akkor már kvázi autodidakta módon otthon neki lehet állni, hogy akkor ma ezt és ezt a verset, ezt és ezt a mondókát ilyen és ilyen módon mondom el, mert például olyan gyakorlatok is vannak, hogy amikor már a légzés megvan, akkor a verset két sorra, vagy három sorokra, vagy szakaszokra úgy osztod el, hogy annyi sort mondasz el egy levegővel, és azt kötelezően addig ki kell tartani, és így lehet egyre jobban kitolni, hogy mennyit tudsz elmondani egy levegővel, és hogy tudod beosztani, és milyen minőségben jön ki közben az a hang belőled. Tehát autodidakta módon én azt gondolom, lehet hallgatni nagyon jó színészeket, lehet hallgatni versmondást, lehet hallgatni jó énekeseket, de attól még nem fogod tudni, hogy hogy kezd el fizikailag.
Életkor tekintetében mikor alakul ki a stabil hangunk, és meddig tartható ez fenn?
Azt gondolom, hogy ez genetika. A stabil hangot azt nagyon el is lehet rontani, hogyha nagyon korán erőltetik, hogy egy komoly felnőtt hang legyen, és ez egyénenként változó. Hát, tizenéves kor, a mutálással stabilizálódik a hang, a nők is mutálnak, meg a férfiak is, csak egész más korban és egész más módon. Odáig semmit nem szabad erőltetni, mert tönkre tehetik a hangot. Ha megvan a mutálás, akkor beáll egy felnőtt hang, és azt már lehet képezni óvatosan és fokozatosan, de az egyénenként más és más, hogy mit örököltünk a szüleinktől, milyen a hangszálak hosszúsága, szélessége, minősége, milyen a gége, porc, milyenek a zöngék, milyen a hang minősége. És ha emlékszel például Simándi József még nagyon-nagyon idős korában is csodálatos hangokat énekelt, vannak azok a típusok, akik hát gyakorlatilag halálig csodálatos hangot produkálnak, és szinte nem is öregszik a hangjuk. Ezt lehet szinten tartani, és képezni kell, és gyakorolni kell, mert ez is olyan, hogy beporosodik.
Otthoni énekfelvételek készítésénél hogy tudok segíteni az előadónak, hogyha eljön hozzám felvenni egy dalt?
Olyannak, aki nagyon gyakorlatlan? Ez meglehetősen távol áll tőlem, de vannak azért alapdolgok. Én azt mondanám neki, hogy nagyon szeretnéd azt, amit szeretnél? Igen, mi célból, a célból. Akkor arra kérlek, hogy nagyon koncentrálj. Arra az egy dologra figyelj, vedd komolyan, amit szeretnél csinálni, és vedd komolyan hozzá tanácsokat, különben bármi legyen az, bármi célból, nem lesz belőle semmi. És akkor azt mondom neked, hogy most figyelj, ülj egyenesen, tedd le a lábad a földre, vagy ha állsz, akkor állj egy kis terpezbe stabilan, hogy úgy tudj levegőt venni, hogy ne inogjál, mert az már megdönti a bármilyen produkciót, és hogyha te úgy érzed, hogy te egy stabil oszlop vagy, akkor már vehetsz levegőt, és taníthatod neki, hogy Nina, szájadon keresztül hápogj, mint egy kacsa, hanem próbálj az orrodon keresztül levegőt venni, ha te a szájadon így lihegnél, hogy fog az a dal kinézni, ne fújj rá a mikrofonra, ne köpjél rá, maradj egyenesen, koncentrálj, szeresd azt, amit akarsz csinálni, és akarj vele valami szépet, jót elérni. Most ennél többet énekesnek én nem tudok mondani.
Egy-egy mikrofon típusnak vannak sajátosságai, így hogy tapasztaltad a pályafutásod során?
Ó, igen. És az első tapasztalatom az, hogyha hozzányúlok a mikrofonhoz, akkor a hangmérnök lecsapja a kezemet, karddal levágja és ordít. És igaza van. Na, többféle mikrofon típussal dolgoztam. Nem ismerem se a betű, se a számjelüket, se a nevüket, se hogy most akkor mondatok mindenféle francos kifejezést, hogy ez most mit tud meg hová való, filmes, rádiós, tévés, szinkronos, pop mikrofon, azt nagyon utáltam például, mert közelről kellett vele bele beszélni és ordítani, és azzal megváltoznak a hangzók például, a P-k, a D-k, a K-k, egészen másképp képzendők egy olyan mikrofonban, amiben közelről ordítani kell, mint hogyha visszamér 30-40 centivel, és nem a szádban van a mikrofon, hanem van egy tere a beszédnek, és most én például rád nézek, és hátra dőltem, és akkor neked tudom mondani, amit mondok, és nem a mikrofonba vezélem bele. Tehát én csak azt tudom, hogy mekkora tere van a mikrofonnak, hogy ketten, hárman, négyen, vagy a szinkronban a színészek öten, hatan is köré gyűlhetnek, és egyformán vesz, egyforma minőségben, akár két méter sugarú körben is az a mikrofon. Tudom, hogy van ilyen is, tudom, hogy van olyan is, amiről az előbb beszéltem. Én azt szeretem, amiben természetes hangerővel lehet beszélni, nem kell folyton arra gondolni, hogy most rá kell tenni, most le kell venni belőle, hanem egy normális hangerővel, egy normális stílusban, ahogy mi most egymással beszélgetünk lehet, és az nekem úgy a 20-30 centi. Aztán, hogy most melyik, milyen betűjelű, az már a ti dolgotok.
Meglátásod szerint a podcast készítésnél mik azok a sarkalatos pontok, amelyre a tartalom készítőknek mindenképpen figyelni kellene?
Ez nagyon fontos volna. Már mióta beszéltem veled, ezen gondolkodom, hogy mi az, amit kiemelhetnénk, mert nagyon sok minden kellene ehhez, hogy aki ilyennek neki kezd, az értse, hogy miért nem csak a technika fontos, hogy ő megtanulja a különböző mikrofonfajtákat, a keverőpultot. Az ördög tudja, hogy mit ezt te tudod, mert én technikailag analfabéta vagyok, én inkább ugye a beszédből vagyok profi, bár dolgoztam hírszerkesztőként mikrofonnal is, és vettem fel saját anyagot, és kerestem, és megvágtam, és de már el is felejtettem. Tehát ezeket én nem tudom, csak azt tudom, hogy nagyon sok minden kell hozzá. De ha nincs megalapozva emberileg, megszólalással, megfelelő hozzáállással, akkor nem fogod a célodat elérni. Mi egy podcast célja? Én azt gondolom, miután veled is beszélgettem, hogy nem az, hogy valaki megnyilvánuljon és mutogassa magát, mondjuk akár hangban, akár képben, az öncélú. Egy valódi minőségi podcast célja nem öncélú, hanem valakinek szól, valamit el akar mondani, valakit meg akar szólítani, de ezt nem teheti akármilyen módon. Tehát azt kellene mindenkinek megérteni, hogy ha azt a célt el akarod érni, abban az emberben, az ő fejében, az ő lelkében, az ő szívében, amit kitűztél magad elé a podcasttal, akkor nem elég technikailag megtanulni annak a gyártását, hanem a megfelelő előadásmódot is el kell sajátítani, ugyanis félre megy az egész. Egyszerűbb, hogyha azt mondom, és miután te is régi tévészakember vagy, de azért a rádió sem áll tőle távol, fogod érteni, és talán megértik a hallgatók is, azt a két szót, hogy adó és vevő. Ez a legfontosabb minden emberi tényezőben, hogyha valakit meg akarunk szólítani. Nem véletlenül mondták azt, hogy Kossuth adó, Petőfi adó, rádióadó, adóvevő. Hát mert amit adsz, azt az illetőnek venni is kell. Ha nincs ehhez meg a megfelelő módszer, akkor az illető azt nem fogja venni, és marad öncélú és magába forduló az egész egy magamutogatás. Tehát el kell érni a hallgatót, meg kell határozni, ki a célközönség, mit akarunk neki elmondani, és azzal milyen hatást akarunk elérni, és ehhez a megfelelő eszközöket sajnos valamennyire el kell sajátítani, mert ha csak egy mondatban rossz helyre teszel egy veszőt, ha rosszul választasz el, ha elfogy közben a levegőd, és rossz helyen folytatod a mondatot, egy összetett mondatot, nem csak az a baj, hogy csúnya lesz, vagy nem érted meg, hanem félremegy a mondat értelme. Megváltozik a mondat értelme, ha rosszul tagolsz, ha rosszul hangsúlyozol. Könyörgöm, nem azért kell szépen beszélni, hogy mi olyan elegánsak, és olyan szépek, és olyan szerethetően kellemesek legyünk. Egy francot azért, hogy érthető legyen, és átmenjen. Nem véletlenül alakult ki a nyelvnek a szabályrendszere. Nem véletlenül ütik a nyelvészek az asztalt, hogy ez a jó, az meg a nem jó, nem a szépség, öncélúság kedvéért, hanem mert úgy van értelme a szövegnek, és úgy tudja venni azt a hallgató.
A helyes és szép beszédnek hogy vesszük hasznát a mindennapokban átlagemberként?
Hát például megérti a hentes, hogy mit kérek.
Ha például állásinterjúknak, vagy beszéltünk mindent.
Igen, köszönöm szépen a támpontot. Az a helyzet, hogy ez most itt nem nagy képűség, de én olyan régóta szépen beszélek, hogy eleve én magyar tanár is voltam, eleve énekeltem, eleve kórusban énekeltem nagyon sokáig, tehát nekem folyton ezzel kellett foglalkozni, és nem tudom, mi van akkor, hogyha pöszítve kérem a hentestől a párizsit, de igazad van, hát állásinterjú természetesen. Ha valaki kulturáltan beszél, akkor az egyénisége is azon keresztül jobban átjön. Az jelent egy bizonyos intelligencia, egy bizonyos kulturáltsági szintet. Lehetsz te egy baromi kedves, jó ember, de ha ezt nem tudod megfelelőképpen előadásmóddal is közvetíteni, akkor nem fog kijönni belőled, és akkor elhajtanak az állás interjúról.
Egy videó megosztó portálon, egy 2015-ös felvételen hangzott el tőled egy érdekes mondat, a szájraírás. Mi is ez tulajdonképpen?
Amikor hírszerkesztő voltam itt a Budaörs Rádióban, mert itt lakunk, hát borzalmas hivatalos közleményeket kellett átírni iszonyatos bigfa nyelven, és ettől állandóan dühöngtem, és akkor eszembe jutott az a tudomány, amit a nagy rádiós hírszerkesztők tanultak többek között, hogy gondolnád ezt, hogy mi közük van nekik ahhoz, hogy szájraírás? Hát egy rádiós szájraírás, hát hogy? Tudták, hogy ami a papíron van, az nem csak szemmel, de szájjal is olvasandó, és a kettő az más. Ahhoz, hogy a fejedbe a szemmel olvasott szöveg bemenjen, ahhoz egyfajta stílus kell, de hogy az a szöveg olyan legyen, hogy a olvasni kellemes legyen, gördülékeny legyen, és azt tovább lehessen adni a hallgatónak, lehet, hogy mondjuk gondolj arra például egy jókai körmondat, a szemmel elolvasgatod, vagy egy bonyolult francia verssor. De az nem olvasandó, az nem tényközlő, az nem információ közlő, tehát így írtak szájra a hírszerkesztők, hogy pontosan tudták, hogy mi az a szöveg, amit, hogyha én szájjal olvasok, azt át is tudom adni a hallgatónak. Legyen tömör, legyen tényszerű, legyen markáns, ne legyen hatásvadász, de mégis érje el, a megfelelő információt tartalmazza, ne legyenek benne borzasztó, nehezen kiejthető szavak, természetesen könnyen, kellemesen olvasható, tömör, lényeglátó szöveg legyen. Ez a hírszerkesztő szájraírás.
Emlékszem a gyerekkoromból a rádiójátékokra, a rádiószínházi közvetítésekre. Te is részt vettél ilyenekben?
Én sajnos már nem csinálhattam. Előttem utoljára azt hiszem Gémezei Mariska volt. Ez a az inas a jobb sarokban leteszi a petróleum lámpát, megy tovább a darab, a elesett a sámliban, függöny, és ezt borzasztóan élveztük mi is, hát gyerekkoromban mi is ezt, de ez kihalt ez a műfaj. Megy mondjuk rádiójáték úgy, hogy nem színházi felvétel, és nem suttog mögé a bemondó, hogy mi történik a színpadon, hanem klasszikus rádiójáték, amit a klasszikus 20-as stúdióban, vagy 14-esben, vagy 16-osban vettek fel. Azokban még sikerült részt vennem, hát természetesen, mint címeket mondtam, rádiójáték címét. Lábam remegett, kezem remegett, nagy stúdió, középen mikrofonok, jobbra-balra különböző lépcsők, falépcső, csempe, fürdőkád, konyhaimitáció, a legkülönbözőbb padlók, mert ott keltették a zajokat, hogy most valaki a kőlépcsőn megy, vagy a falépcsőn megy, és imádtuk ezeket, ott szünetben mászkáltunk, meg csörömpöltünk, meg a szélgép. És hát így készültek a különböző zajkeltések, itt ott is volt, és a tévében emlékszem, az egyes szinkronban voltak ilyen, lehetett taposni kavicson, különböző felületeken, és akkor jött a zajbrigád, és akkor alázajolták a filmet. Ez nagyon mókás, és nagyon csuda jó. Valaki egyszer, egy rendező kedvelt engem, és nagyon akart nekem kedvezni, és akkor összeszervezte a Besenyei Ferencet én velem, hogy ő volt a főszereplő, én meg a kis bemondócska miniszoknyában, tűsarkú cipőben, talpik sminkben, találkozik Besenyei Ferenccel, és akkor azt mondta a Bölény, hogy hol voltál idáig? Hát ez nagyon-nagyon édes volt. És nem azért mondta, hogy hol voltál idáig, mert ugyan szépen beszéltem volna, hanem a tűsarkú cipő miniszoknya talpik smink miatt.
Én zárásként azt szeretném kérni tőled, hogy mint a Magyar Rádióban, ahogy el szokták köszönni a napi hírműsorokban, úgy köszönj el a hallgatóimtól is.
Kedves hallgatóink, önök a Borscast műsorát hallották Zahorán Adriennel. Köszönöm, hogy itt lehettem. A viszonthallásra!